Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Az első elsüllyesztendő bárka már Pakson van, ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. A sürgősségi rendelet elfogadva az első süllyesztendő bárka már Pakson, a másodikért útban Mohácsra a vontatóhajó. A honvédségi előkészítő állomány megérkezett, a fenékküszöb előkészítése folyamatban, a kőbeszerzése elindult, írta a kormányfő. Magyar Péter a paksi atomerőműbe kihelyezett szerdai kormányülés után arról számolt be, hogy egy dunai fenék küszöb építésének azonnali megkezdését rendelte el a kormány a paksi atomerőmű és Dunaszent Benedek település között. Ezzel párhuzamosan ideiglenes megoldásként Paksnál készenlétbe helyeznek két 80 méter hosszú bárkát, hogy szükség esetén ezek irányított elsüllyesztésével rövid távon 20 cm-t emeljenek a Duna vízszintjén. Magyar Péter azt mondta, a szükséges deponálás, a partmenti rögzítés, a műtárgyhoz szükséges kőmennyiség helyszínre szállítása is haladéktalanul megkezdődik. Magyar Péter közölte, napi 24 órás munkavégzést rendeltek el a szükséges világítás és biztonsági intézkedések megtétele mellett. Mint mondta, a honvédelmi miniszter Budapestről és Szentesről mintegy 100 honvédet rendelt ki a munkálatok támogatásához. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány elleni kárelhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat a Magyar Közlöny szerdán közzétett számában jelent meg. Mint írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az aszály és vízhiány elleni kárelhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosítására. Erre a célra azonnal több mint 6 milliárd 164 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelték el az idei központi költségvetés központi maradvány elszámolási alapjának terhére az élő környezetért felelős minisztérium fejezett vízügyi igazgatóságok címjavára, írja a közlemény. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Orosz Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A tisztifőorvos kiemelte, az adatok közlésével nem az egyes intézmények megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak el meghozott intézkedések. A szakember hangsúlyozta, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések nem egyenlőek automatikusan valamilyen szakmai hibával. Oroszi Beatrix hozzátette, az egészségügyi ellátás során fellépő kórházi fertőzés nem minden esetben előzhető meg, azonban 20-30%-kal lehet ezen eseteket csökkenteni. Mint mondta, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2022-2023-as jelentése szerint az Európai Unióban évente 4 millió 300 ezer beteg szerez valamilyen kórházi fertőzést intézményi kezelése alatt. Nemrég nevezték ki a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Maróti György szakkönyvtárának élére Bálint Ágnest. A 150 ezres állományt több mint 10 dolgozó gondozza, kiszolgálják az egyetem oktatóit, hallgatóit, a képzés mellett a kutatást is segítik. Az új vezető szerint a jövő a digitalizáció. Bálint Ágnest hallják.
Ennek a könyvtárnak a története összefügg a református intézmények történetével. A Debreceni Reformátusi Tudományi Egyetem felsőoktatási intézmény, és mint ilyennek kötelező módon szakkönyvtára van, amelynek elsődleges feladata az, hogy az oktatást és a kutatást támogassa. Ez egy kettős profillal rendelkező szakkönyvtár, megőrizte a hittudományi képzéseknek a profilját, és a tanítóképző intézménytől örökölt profilt is, párhuzamosan mind a két szakterületet gyűjti, rendszerezi, és mind a kettőben szolgáltat. Megszabott nyitvatartási órákkal számolhatnak a hallgatók, viszont igyekszünk olyan időpontokban nyitva lenni, amikor ők órák után kényelmesen meg tudják közelíteni, van idejük beülni. Igazodunk a vizsgaidőszakokhoz, viszont van egy olyan módja a 0-24 órás nyitvatartásnak, hogy ha elektronikus dokumentumokat szolgáltatunk, akkor annak nincsen ilyen fizikai korlátja, hogy az épületnek is nyitva kell lenni. A jövő az az, hogy minél több dokumentumot 0-24 órában tudjunk szolgáltatni. Az egyetem ennek érdekében fizet elő hazai és külföldi adatbázisokra. Mindenképpen ez a trend, hiszen fizikailag nincs lehetőség arra, hogy papíron olyan mennyiségű dokumentumot gyűjtsünk, rendszerezzünk, egyáltalán elraktározzunk, amennyire egy mai kutatónak támaszkodnia kell. Tehát megkerülhetetlen ez a váltás, hogy egyre inkább a távolról elérhető digitális állományok felé haladjunk.
A nyári szünetben is folyik a munka a Debreceni Református Kollégium nagykönyvtárában. Több kiadványt terveznek megjelentetni a közelebbi és távolabbi jövőben. Emellett már készülnek az őszi programokra, amelyekben szerepet vállal az intézmény. Részletek Olá Róbert igazgatótól.
Folyamatban van ugye az antikva katalógusunknak a kiadása, ez azt jelenti, hogy minden egyes 16. századi könyvet kézbe veszünk és újra katalogizálunk, következő 4-5 évben várhatóan ki tudjuk adni. Illetve van több olyan kiadványunk, ami szintén terben van, az egyik például a Maróti György professzorunknak a könyvtárnak a rekonstrukciója kapcsán fog megjelenni, ez várhatóan már a jövő évben kézbe vehető lesz, illetve vannak itt a kollégiumi nagykönyvtárnak a kézirattári részében olyan peregrinus naplók, amely Németalföldön egykor tanult debreceni diákoknak az úti élményeit, az útvonalát, az életében történt eseményeket rögzítik, tehát egy nagyon jó, akár mikro történeti vizsgálatra is alkalmas forráscsoportnak a kiadásában is gondolkodunk. Az ősz elég sűrűnek néz ki most a menetrend alapján, ugye része vagyunk a könyvbarátai hálózatnak, szeptember 4-én és 5-én lesz egy nagyobb rendezvény ebben a könyvbarátai napok, és ott két önálló rendezvénnyel készülünk, 5-én szombaton lesz egy Baholyvári kézműves kuckó az emlékkertben, illetve 4-én és 5-én pénteken és szombaton Fazekas Mihály és a kollégium címmel Gábor Gyurit kolléganőm tart majd tematikus hétát itt a kollégiumban, és minden évben megrendezzük mi is a református vonalon a templomok éjszakáját, ez az idén szeptember 19-én tartjuk, 15. alkalommal veszünk rajta részt.
Visszafogott maradt az albérletek havidrágulása, mind Budapesten, mind országosan a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése miatt főszezonnak számító júliusban, derül ki a KSH ingatlan.com lakbérindexének legfrissebb adataiból. Júliusban országosan 1,6%-kal emelkedtek a bérleti díjak az előző hónaphoz képest, Budapesten 1,7%-os drágulást mértek. Éves összevetésben 5-5,5%-os bérleti díj emelkedés történt a fővárosban és országos szinten. Az elemzés szerint, bár a nyári albérletpiaci főszezon kezdetével ismét emelkedésnek indultak a bérleti díjak, a havi drágulás a korábbi évekhez képest szerénynek mondható. A ponthatárok kérdetését követően pedig meg is torpant az áremelkedés. Az éves országos emelkedés mértéke továbbra is jóval visszafogottabb a korábbi évek 10-11%-os drágulási üteméhez képest, írja az elemzés. Augusztus elején Budapesten 260 ezer forint volt az átlagos bérleti díj, az egyetemvárosok közül Debrecenben 220 ezer, Szegeden 210 ezer, Győrben és Székesfehérváron 200-200 ezer, Pécsen 180 ezer, Miskolcon pedig 130 ezer forint volt a középérték.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
rajzú hangyányi szorgos alakok. A hegy tetőtől olyan közeli az ég, bocs, az égnek fordított reflektorok fényében gurul a vénhold, ahogy érzem újra otthon vagyok. Pedig be a szürkét fűcsomók között fekszünk majd napokig, mint apró kavicsok a patak mederben. A hegy tetőről olyan távoli a város, nagyra vágyó szürke betontornyok, fénylő vádok, bogarak közt rajzó hangyányi szorgos alakok. A hegy tetőtől olyan közeli az ég, bocs, az égnek fordított reflektorok fényében gurul a vénhold, ahogy érzem újra otthon vagyok.
Műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó reggelt és kellemes ébredést kívánok hallgatóinknak. Ez itt az Európa Rádió Napindító műsora. A mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Ma reggel egy különleges élettörténetet ismerhetnek meg. Busz Péter szegedi lelkész a Tiszából mentett ki két kamaszt, miközben eldöntötte, emberhalász lesz, azaz enged Jézus hívásának.
Azt hiszem, az egész életem arról szól, hogy az Úr kegyelme kivasalja, amit én összegyűrök.
Ismerjék meg Busz Pétert, aki volt beteghordó magyar tanár, kertész és író. 38 évesen vette át lelkészi diplomáját, azóta a Szeged Kálvin téri gyülekezetben szolgál.
Azt érzem életemben először, hogy önazonos vagyok lelkészként.
Előtte napindító gondolatokkal jelentkezünk, utána rövid hírekkel várjuk önöket. Kellemes rádiózást kívánok!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
All the renegades, the rebels and the runaways, all the prodigals who got a little lost along the way.
And all the backsliders up all night is down in a rut. These are the ones, the ones that Jesus loves. Every dream shattered, bruised and battered, barely hanging on. Every heartbroken, lonely soul sitting all alone. And every outcast stuck in their past, scared of letting go. And these are the ones, the ones that Jesus chose. Jesus loves. And all the too proud hurrying now, looking down on them. And all the high and mighty falling from grace, trying to start again. And all the stones cast, judgment passed, he's forgiven you.
Él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
Áldás békesség, Kocsis Áron hajdunálási református lelkész vagyok. A Krónikák első könyvéből olvasom a mai napi igét, a 15. fejezetnek 25. versétől kezdődően a 29. versig bezárólag eképpen. Dávid, Izrael vénei és az ezred parancsnokok elmentek, hogy elhozzák örvendezve az Úr szövetség ládáját Obéd-Edom házából. Mivel Isten megsegítette a lévitákat, akik az Úr szövetség ládáját vitték, 7 bikát és 7 kost áldoztak. Dávid lemvászon palástba volt burkolózva, a ládát vivő összes léviták az énekesek, meg Kenájá az éneklés vezetője pedig énekeltek. Dávidon gyolcs efód volt, így vitte egész Izrael az Úr szövetség ládáját újjongva, kürtszó, harsonák, cintányérok, lantok és citerák hangja mellett. amikor az Úr szövetség ládája Dávid városába ért, Mikál, Saul leánya kitekintett az ablakon, és látta, hogy Dávid király ugrándozva járja a szent táncot, ezért szívből megvetette őt. Szeretett testvéreim, amikor egy gyermek azt kérdezi, hogy ugye büszke vagy rám, akkor ott valamiféle olyan megerősítést vágyik, amely az elégedettséget, az ő eredményeinek elismerését kifejező, amikor lelkesíteni tudjuk őt is, hogy mindaz, amit elért, az egy csodálatos teljesítmény. De amikor valaki túl büszkévé válik, akkor túlságosan önérzetes lesz, öntelt, dőjfös, olyan beképzelt és nagyképű ember, aki mindenki fölött valónak érzi magát. Nagy különbség, hogyha büszke vagyunk a gyermekünkre, vagy ha mi magunk akarunk büszkék lenni. Nagy különbség az, hogy valamiért vagy valakire vagyunk büszkék, és elismerjük, a boldogság és öröm forrásaként jegyezzük őt, vagy éppen büszkélkedünk, dicsekszünk, rankorságba szenvedünk, túlzott öntudatosságunkba negatívan ítélünk meg másokat. A mai történet drámája és tragédiája ennek a büszkeségnek a rossz megélése. Hiszen ott téved, Mikál, hogy ő lehetne büszke, hogy Isten hogyan viselte gondját az ő népének, hogyan vezette győzelemre Dávidot, az ő férjét, hogyan jutott el a királyi teljes dicsőségbe. De ehelyett nem büszkén tekint férjére, a királyra, a diadalmas bevonulásra, hogy a szövetség ládája megérkezik Jeruzsálembe, hanem sokkal inkább megvetéssel, sokkal inkább szívében valami olyan gyűlöletnek formálódásával nézi mindezt, ami történik, mert úgy gondolja, hogy ez mind méltóságon aluli, hogy Isten előtti öröme és tánca Dávidnak nem méltó a királyi tisztségéhez. Mikál eltartott kisújjas, sznob módon az örömnek, az emberré lett királynak, a boldogságnak elítélésében oly módon kezdi el a gyűlöletnek plántálását és táplálását szívébe, amely később az ő kapcsolatuknak megromlásához is vezet. Nem érti, hogy a hittől, az örömtől megittasodott, elragadtatott király hogyan lehet ilyen méltóságon aluli cselekedetnek munkálója. Mikál ítéletes. És valljuk be őszintén, hogy mi magunk is sokszor. Hányszor hangzik el tőlünk, hát hogy lehet így viselkedni? Hányszor kérjük számon, lehet, hogy nem a másikon, hanem csak a háta mögött magunkba, vagy éppen őt kibeszélve, hogy mit meg nem enged magának, hogyan képzeli mindezt, hát ennyi telik tőle csak, hogy lehet ilyen méltatlanná. Oly sokszor vagyunk ítéletesek, mert nem nézzük sokra a másikat, mert nem tudunk igazán osztozni az örömében, mert nem tudjuk igazán átélni, és nem is akarjuk sokszor azt a fajta érzelmi tódulatot, amiben része van neki. És inkább elvárjuk, hogy valami viselkedési általunk is megszabott keretnek feleljen meg, és abból ki ne ugorjon, el ne térjen. Megvetjük, lenézzük ilyenkor a másikat, és elkezdjük eltávolítani magunktól, nem tekintjük már egyenrangúnak és magunkhoz méltónak. Mindez a szívben kezdődik először. Valahogy azzal a fajta érzéssel, amikor a másikat betesszük egy bizonyos katujába. Aztán egyre inkább körbe bástyázzuk, és saját előítéletünket újra és újra megerősítjük, újra és újra keressük azokat a bizonyságokat, ami alapján mi már az első pillanatban helyesen ítéltük előt. Aztán már nem csak gondoljuk, de viselkedésünkben is sugárzik. Azokban a nonverbális jelekben, mozdulatokban, szemrándulásokban, vagy éppen testtartásban, hanghordozásban, hogy mennyire elítéljük a másikat. Mennyire távol tartjuk magunkat, tükröződik előbb-utóbb. Mindez majd szavainkban és tetteinkben is. Önmagunkat kezdjük el elválasztani a másiktól. Azzal, hogy megítéltük, azzal, hogy megvetettük őt, fokozatosan terméketlenné és meddővé tesszük a kapcsolatunkat, ami fele barátunkkal. Tragikus a történet, mert Mikál Saul lánya, az első királynak leánya, aki Dávidnak felesége lesz, ott dédelgeti magába a dinasztikus, generációkon átívelő királyi család meglétének és megszilárdulásának tervét. De azzal, hogy Dávidot elítéli, meghidegül az ő kapcsolatuk, meddővé válik az ő szeretett közösségük, és ténylegesen terméketlen lesz az ő házasságuk. Sámuel könyvébe olvassuk, hogy nem is születik gyermekük. A gőg, a túlzott büszkeség előbb-utóbb elválaszt a másiktól, és magányossá tesz. Kiüresíti a kapcsolatainkat, teljesen elvág egymástól bennünket. Ha mindig csak az én, a saját gondolatom, az ego lesz az erősebb, az első, és nem pedig a másik, nem pedig a te, vagy éppen már egy közös gondolkodás eredményeképpen a mi, ha nem lesz szándék, nem lesz nyitottság, hogy megértsük a másikat, ha nem éljük bele magunkat a másik helyzetébe, akkor üres, jéghideg emberi kapcsolataink lesznek. Jézus sem hiába mondja, ne ítélj, hogy ne ítéltess. Ne ítéld meg a másikat, hogy te magad se ess ítélet alá, ne kezd el kialakítani magadban a felsőbb rendőrségi tudatot, ne kezd el nézni a másikat, talán az ablakból, talán a karzatról, talán a megszokott padodból, talán a magad által épített emberi piedesztrálodról. Ne a másikat megítéld, hanem próbáld meg megérteni. Próbáld meg érteni az örömét. Amikor zenében, amikor imádságban, amikor még akár táncban is együtt lehet magasztalni az Urat. Együtt lehet neki köszönetet mondani, köszönteni, hogy megérkezik a városunkba. Mikál nem annak örül, nem arra büszke, hogy az Isten már jelen van a népnek, a király életének teljességében, hanem ő a részletekbe veszik el. Ő az emberi ítéletet fogalmazza meg. Így válik meddővé, így válik kiüresedetté az ő emberi kapcsolata is. Ne így legyen velünk, ebben adjon nekünk Isten lelke, bölcsességet és szeretetet. Amen. Könyörgésünkben, Urunk, te hozzád szólunk. Kérünk téged, hogy a mi ítélkezéseinket töröld el, írtsd ki a mi életgyakorlatunkból. Engedd, Urunk, hogy ne a különbözőségeket lássuk meg, hanem azt, ami összeköt bennünket. A hozzád való hűség, a téged kereső lelkület, az előtted való örvendezés. Urunk, nem kimaradni szeretnénk, nem lemaradni szeretnénk, hanem sokkal inkább a gyülekezet közösségében megélni az együtt való dicsőítésnek örömét. Urunk, te tudod, hány alkalmat készítesz el erre nekünk, csendes gyülekezeti alkalmainkban, ifjúsági találkozóinkban, táborainkban, közös Isten magasztalásunkban. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
A Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Több mint 6 milliárd forintot csoportosított át a kormány az aszály és a vízhiány elleni kárelhárítási feladatok finanszírozására. Az erről szóló határozat a Magyar Közlöny szerdán közzétett számában jelent meg. Mint írták, a kormány egyetért az Országos Vízügyi Főigazgatóság által ellátandó az aszály és vízhiány elleni kárelhárítási és védekezési feladatok végrehajtásával és az ahhoz köthető költségek központi költségvetésből történő biztosítására. Erre a célra azonnal több mint 6 milliárd 164 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelték el az idei központi költségvetés központi maradvány elszámolási alapjának terhére az élő környezetért felelős minisztérium fejezet vízügyi igazgatóságok címjavára, írja a közlemény. Szeptembertől nyilvánosak lesznek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai. A témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen elhangzott, a cél a hatékonyabb beavatkozás ezen fertőzések csökkentésére. Orosz Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az intézményi adatok közlése régóta várat magára, a nyilvános adatközlés közvetlenül érinti a betegbiztonságot és az egészségügyi ellátás minőségét. A tisztifőorvos kiemelte, az adatok közlésével nem az egyes intézmények megszégyenítése vagy egyfajta rangsor felállítása a cél, hanem az, hogy ezeket az eseteket lehetőség szerint elkerüljék, figyeljék a gyakoriságot és azt, hogy hol kell beavatkozni, valamint hatékonyak-e a meghozott intézkedések. A szakember hangsúlyozta, az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések nem egyenlőek automatikusan valamilyen szakmai hibával. Oroszi Beatrix hozzátette, az egészségügyi ellátás során fellépő kórházi fertőzés nem minden esetben előzhető meg, azonban 20-30%-kal lehet ezen eseteket csökkenteni. Mint mondta, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 2022-2023-as jelentése szerint az Európai Unióban évente 4 millió 300 ezer beteg szerez valamilyen kórházi fertőzést intézményi kezelése alatt. Visszafogott az ingatlanpiaci kereslet, mint más években is a nyári hónapok során, ám idén az év eleje óta stagnál a forgalom, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő becslése szerint júliusban 9292 lakóingatlan cserélt gazdát, ami az előző hónaphoz képest 5,8%-os, a tavaly júliusihoz képest 2,1%-os csökkenés. A vevői kör jelentősen átalakult, Budapesten az első lakásukat vásárlók aránya egy év alatt 12%-ról 40%-ra nőtt, a befektetési célú vásárlás 41%-ról 27%-ra csökkent. A 20 évesek aránya megduplázódott, az otthonstart program tavaly nyár óta tartó hatása nem gyengül. Az alkupozíció a vidéki használt téglalakások piacán a legerősebb, 7% körüli árengedményre van lehetőségük az érdeklődőknek. A hosszabb távú folyamatokat egyelőre nem látni, a következő hónapokban dől el, hogy a mostani piaci egyensúly mennyire lesz tartós, fogalmaz a közlemény.
Az időjárásról.
Pénteken nagyrészt derült napos idő várható csapadék nélkül, az északkeleti szél a keleti északkeleti ország részben néhol megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 28 és 32 fok között alakul.
Európa Rádió híreit hallották.
Szövegkönyvet, én a magamét írom, és a főszerepet már betöltötted. De mielőtt magadtól is megkérdeznéd, csak egy életem van e világon, se gazdag rokonom, se virágom, amit adhatok,
a lába, minden kocka most áll. Megvan a pálya, hogy vele szerettem az összes bárba. S ha vissza is nézel, majd azt mondod, így lett kitalálva. De mielőtt magadtól is megkérdeznéd,
információk, érdekességek. Napindító.
Volt beteghordó egy szegedi kórházban, magyar tanár egy makói iskolában, dolgozott kertészként, egy ideig egy pékségben kereste a kenyerét. Cselgáncsozott, aikidózott, megjelent egy regénye, de még mindig nem volt igazán önazonos az élete. Aztán egy nap horgászat közben két fuldoklót látott a Tiszában, és bár nem igazán tud jól úszni, úgy döntött, megpróbálja őket kimenteni. Miközben ömpölygött a vízzel, eldöntötte, enged Jézus évtizedekkel korábbi hívásának, és lelkész lesz. 38 évesen fejezte be a teológiát pápán, azóta Szegeden a Kálvin téri gyülekezet lelkésze. Busz Pétert Hegedűs Márk kérdezte.
Egy nehéz nap után lesétáltam Szegeden a Laposra azért, hogy horgásszak. Akkoriban pergető horgászat volt a hobbim. Horgáztam, és egyszer csak megláttam egy kezet, aztán egy fejet a Tiszában, a hídlábán túl. És felfogtam, hogy ott valaki fuldoklik. És kiabáltam segítségért, voltak páran, akik ott fürödtek, kicsit lejjebb. Oda szaladtak hozzám, mutattam nekik a fuldoklót, mire elszaladtak. És így, hogy mindenki elszaladt, ott maradtam egyedül, és akkor azt gondoltam, hogy az nem fog működni, nem történhet meg, hogy végignézem, hogy valaki ott meghal. Viszont alig tudok úszni. Úgyhogy ráfeküdtem a vízre, és elkezdtem így csapkodni, próbáltam bejutni hozzá. Emlékszem, hogy volt egy ilyen gondolatom, hogy nem lesz semmi baj, a legrosszabb, ami történhet, hogy találkozom Jézussal, ami végül is egy jó dolog. De aztán meg jött egy másik gondolat, így már akkor nem ért le a lábam, már akkor bent voltam rendesen a vízbe, hogy nem lesz ez mégse jó. Találkozom Jézussal, de ő még általános iskolás elsős kisfiúként elhívott engem, és nem lettem idézőjelbe pap. Nem is tudom, hogy történt. Egyszerűen oda sodort a Tisza. Kiderült, hogy nem egy fuldokló van, hanem kettő. Az egyik eszméletlen, a másik kapaszkodik bele. Két kamasz srác, és elkezdtem őket valahogy kilögdösni. Néha a hátamon voltam, néha a hasamon, néha a víz alatt voltam, birkóztunk is, mert pánik következtében átugrott a fejemre, megmart, lesüllyedtünk a víz alá. Végül valahogy kilögdöstem őket. Kiabáltam a srácnak, a kisrácnak, aki eszméleténél volt, csak éppen nagyon bepánikolt, hogy segíteni akarok, nem fulladunk meg. És ezt a kisrácot kilögdöstem, ott állt egy ember derékig a vízben, odaadtam neki, közben a másikukat egy kicsit megint elvitte a víz, sikerült őt visszahozni, és ahogy húztam őt ki a partra, egyszer csak felköhögött. Így megszorítottam a mellkasát, mert majdnem elestünk, és felköhögött. Aztán nem tudom pontosan, mi történt. Tudom, hogy feküdtem a homokon, és sírtam. Jöttek a mentősök, becsomagolták a két kisrácot, azt hittem, hogy meghaltak. Kiderült, hogy nem csak kihűltek, ilyenkor is be kell őket csomagolni. És aztán elindultam Újszegeden, ettem egy tejfölös lángost, és hogy belearaptam a lángosba, rájöttem, hogy nekem ott kellene sodródnom a Tiszában. De megmentett az Úr. És már akkor értettem én, hogy tartozom neki. Emlékeztem már arra a gondolatra ott a vízben, hogy megbeszéltük, hogy pap leszek. Akkor így fogalmaztam meg. Persze ez akkor már tudtam jól, hogy református lelkészt jelent, és teológiát, felnőtt képzést, és sok-sok tanulást, de ennek a hívásnak azért már nem lehetett nemet mondani. Nem tudom, mi lett volna a következő érve Istennek, de inkább hallgattam erre.
Milyen korúak voltak ezek a srácok? Mert többször utalt rá, hogy fiatalok, srácok, kb. Mekkorák voltak, és találkozott velük valaha ezután a jelenet után?
10 évesek voltak. Az egyikük felvette velem a kapcsolatot, egy üzenetben megköszönte azt, amit tettem, illetve küldött egy fotót magáról, ahol egy pontyot fog. Azt hiszem pontyot. Tehát, hogy azóta is jár a vízpartra és horgászik. De ennél több kapcsolatom nincs velük. Ott voltak vízirendőrök, meg mentősök, meg nem tudom, hogy pontosan ki, de valakik így ezt jelentették, vagy hivatalossá vált a dolog, és kaptam életmentő érdemérmet, ami hát egy vicc, mert hogy úszni sem tudok. Szóval éreztem én, hogy ezt nem én kapom, hanem az Úr kapja, tehát mondta ő már másik Péternek is, hogy emberhalásszá teszlek, úgyhogy megszólítva éreztem magam.
Azt tudja, hogy miért kerültek a vízbe?
Igazából elsétáltam mellettük korábban, és akkor így térdig derékig a vízben játszottak, birkóztak. Hát őszintén szóval még egy kicsit bosszankodtam is, mert hogy pontot játszanak, ahol egy nagyon jó törés van a vízben, és az jó haltartó hely. Így pergető horgászként onnan lehet süllőket megpróbálni kiszedni. De az nem raktam össze, hogy veszélybe volnának. Eszembe sem jutott, mert térdig voltak a vízben. És hát mikor kimenekültünk, akkor rájöttem, hogy ez ugyanaz a két srác, aki mellett elmentem, akik ott hangoskodtak. Valószínűleg addig birkóztak, amíg valahogy a törésig el nem jutottak. Ott pedig hirtelen mélyül.
Oké, megkapta a hívást, értette a hívást, elfogadta a hívást, felfogta, hogy ez 6 év teológiát jelent. És akkor ez hogy néz ki? Tehát az ember 30 körül kitölti a jelentkezési lapot, és aztán besétál a felvételére? Szóval ez azért nagyon, nagyon nagy váltás az életében.
Ez az én esetemben egészen konkrétan úgy történt, hogy felvettem a telefont, és felhívtam a Károlit. Nem tudom miért pont azt. Felvette egy hölgy, és megkérdeztem tőle, hogy áldás békesség, én Szegeden élek, Makón vagyok magyar tanár, akkor már magyar tanár voltam szakközépiskolában, és szeretnék lelkész lenni. Mi a teendő? És azt mondta ez a hölgy, hogy egyéni tanrend, felnőtt képzés és hasonló lehetőségek nálunk nincsenek, hanem a Pápai Teológiai Akadémiát ajánlja, ami ebből a szempontból rugalmasabb, kevesebbet kell bent aludni, nem feltétlenül bent lakásos. Ha az ember egyéni tanrendet választ, és akkor tudom folytatni majd a tanári munkámat is, hivatásomat is, és mellette tudok tanulni teológián, ahogy az idő engedi. És ezután jelentkeztem is pápára.
Ott végezte el a teológiát?
Igen, a Pápai Teológiai Akadémián. Egyébként nagyon jó 6 év volt. Egyáltalán nem bántam, hogy az ország másik felére kell ingázni, megérte az egész iskola, az egész képzés nekem nagyon sokat adott. Még ezt viccesen szoktam mondani, de valójában ez igaz, és ez nagyon is prózai valóság, hogy akkoriban volt még egy Szeged-Sopron közvetlen buszjárat, ami talán 6 óra alatt, 6 óra 20 perc alatt tért Szegedről pápára, ami pont elég volt egy héberige ragozási táblázat megtanulására, a ZH-ra. Így segített az ingázást túlélni teológia nehezét.
Ekkor hány éves, amikor átveszi a lelkészi diplomáját?
33 évesen kezdtem el a teológiát, és 37 vagy 38 éves voltam, amikor átvettem a diplomámat, és 38 valószínűleg.
És akkor ezóta hány év telt el?
Most 3. éve vagyok itt a Szeged Kálvin téri egyházközségben. Itt voltam 6. éves ex-missziós gyakornok. Az volt az első év, és azóta még 2 tanévet tulajdonképpen. Most vagyunk a 2. tanév végén. Úgyhogy még új vagyok, úgy érzem.
Beszéljünk a lelkipásztori működéséről. Azért gondoltam, és ezt most visszaigazolom, hogy jól gondoltam, hogy egy érdekes életút áll ön mögött, és hogy ezt érdemes lenne bemutatni a rádióba, mert hallottam 2-3 ige hirdetését, amiben bebehozott példákat. Egyszer a kertész múltjából, egyszer a beteghordó múltjából, és nagyon jó példák voltak, megragadó történetek voltak, lekötötték a figyelmemet, kíváncsi voltam, hogy hova fogja kifuttatni, segített jobban megérteni azt a bibliai szakaszt, amihez ön ezt példaként hozta. Ez ösztönösen jön önből, hogy hoz saját példákat, vagy inkább mondjuk az irodalomból gondolja, egy jó regény, hát ott kellenek a jó történetek, meg szálak, vagy a teológián sajátította ezt el, vagy hogy, ha ezt így elkezd így szétboncolni, hogy miért viszi bele a személyességét ezekbe az ige hirdetésekbe?
Húha, hát igazából, ami egyből eszembe jutott, az Cserna Szabó András, egy kortárs írónk, akit a Kepes András megkérdezi, hogy történt veled ennyi minden. És azt válaszolja a Cserna Szabó, hogy hát azzal történnek dolgok, aki el tudja azokat mondani. És hogy tulajdonképpen ez az irodalom maga, hogy el tudod mondani, el tudja az ember mondani azt, ami vele történik, hogy ez tudatos-e, ezt így soha nem gondoltam eddig végig, amíg ez a kérdés most nem érkezett. Valószínűleg tudatos valamilyen szinten, persze, hiszen ezek előre megírt ige hirdetések benne a személyes példáimmal. De amikor ige hirdetést írok, akkor azon gondolkodom, hogy mit akar üzenni az Úr a gyülekezetnek. Nem egyszerűen azon gondolkozok, hogy mi van az igében, hanem hogy ebből a gyülekezet felé mi fog lecsapódni. Mi az üzenet, ami tényleg ezeknek az embereknek, akik ott néznek engem, fontos lesz. És azt hiszem, hogy a személyes példák sokat segítenek az üzenet kézzel foghatóvá tételében. Most, hogy ezt így végig gondolom, lehet, hogy később máshogy gondolnám, de így elsőre azt gondolom, hogy ez az oka a sok személyes példának.
És kap-e visszajelzést a gyülekezet részéről ezekre? És ha összeveti azzal, hogy mondjuk a regényére mennyi visszajelzést kapott, vagy beteghordóként mennyi visszajelzést kapott, vagy kertészként mennyi visszajelzést kapott, vagy életmentőként mennyi visszajelzést kapott, akkor hol van egy református gyülekezet visszajelzése a lelki pásztorának a munkájára?
Az ige hirdetés egy olyan műfaj, ahol ha valami jól sikerül, akkor az Úré a dicsőség. Ha valami nem jól sikerül, akkor enyém a szégyen. És hát ez a visszajelzésekkel is így van. Nyilván egy lelkész kap jó és rossz visszajelzéseket is, addig jó, amíg kapok visszajelzéseket. Azt hiszem, és hát igen, többnyire hála az Úrnak, ezek nem rólam szólnak, hanem őt dicsőítik meg. És az ő neve lesz ettől nagyobb, nem pedig az enyém. Az irodalomnál ez sajnos nincs meg. Az irodalomnál az irodalmi sikerek azok személyes sikerek. Emiatt ott sokkal több direkt visszajelzést kapok, és például megnyertem egy országos pályázatot, a T-Mobilnak volt ilyen plakát novellákat kellett írni adott karakterszámmal, hogy ráférjen tényleg egy plakátra és a buszmegállóba lehessen olvasni, és akkor megnyertem ezek közül egyet az egyik évben a Katalin című novellámmal, és akkor rengeteg ember írt nekem, hogy mennyire jól sikerült, meg megható, meg vele is történt hasonló. És akkor furcsa, amikor erre azt válaszolom, hogy dicsőség az Úrnak. Pedig valahol így van. Tehát valahol az is innen fakad. Ezek sem tőlem vannak. Hát hála az Úrnak. A Pápai Teológiai Akadémián azt tanítják, hogy az általános kijelentésnek van plusz egy fajtája, ugye a természeten, a lelkiismereten, meg a történelmen kívül van még egy fajtája az általános kijelentésnek, az ihletett művészet. De az ihletett művészek a legritkább esetben mondják azt, hogy hála az Úrnak azért, hogy ilyet tudtam írni. Lelkészként ezt teljesen evidensen mondhatjuk.
Az irodalmat ugye nem hagyta abba, most ez a novella pályázat is ide kapcsolódik, meg láttam a saját Facebook oldalán, hogy az elmúlt időszakban osztotta meg, hogy jelent meg új írása. Fontos maradt az irodalom? Tehát, hogy attól, hogy azt mondja, hogy nem ugyanazt adja, mint a lelkipásztorság, meg az igehirdetés, attól még ez, jól érzem, hogy fontos maradt az életében? Egy máshol való közlési lehetőség?
Igen, nagyon-nagyon fontos. Mostanában verseim jelennek meg, egyszer a Tiszatáj folyóiratban, többnyire pedig online közlésként a Literatúra irodalmi magazinban jelennek meg verseim. Sokkal többet olvasok, mint írok. Azt hiszem, ez egy ilyen egészséges arány. És igen, tehát amikor az ember szakirodalmat olvas, az olyan, mintha a nyelvvel, a magyar nyelvvel, amit annyira szeret, fát hasogatnának. és utána kell valami, ami ezt kompenzálja. És ilyenkor jönnek a versek, novellák, általában kortárs magyar írók.
Most a helyén érzi magát, az életét? Ha itt visszagondolunk az elmúlt percekre, 10 percekre és a válaszaira, akkor többször mesélt olyat, hogy váltott bizonyos életszakaszban. Ott hagyta a cselgáncsot, ott hagyta egy időben Istent és az evangélikus meg katolikus hittant, a beteghordást, mondjuk annak mondta, hogy volt egy ilyen személyes oka a hátfájdalom, szóval meg hogy nem üresnek érezte, nem érezte otthon magát, vagy nem érezte úgy, hogy a helyén van, talán így fogalmazott. Szóval a korrekt kérdésem az, hogy most a helyén érzi-e magát, a Pimaszki kérdésem pedig az, hogy pár év múlva valami mást fog csinálni, vagy most már úgy érzi, hogy ott van, ahol kell lennie, és akkor innentől a nyugdíjig református lelkész lesz főállásban.
Azt érzem életemben először, hogy önazonos vagyok lelkészként. A helyemen vagyok. A lelkészként a helyemen vagyok. Nagyon jó érzés az, hogy az Úr dicsőségére csináljuk, amit csinálunk. És folyamatosan érzem azt, hogy a Szentlélek Isten velem van. És hát mikor váltanék, vagy mikor érezném úgy, hogy váltanom kell? Azt hiszem, erről a legjobban Pál írja Timóteusnak, Szentlélektől ikletve, hogy ha mi hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. Szóval azt hiszem, hogy azt tart a pályán, hogy Isten olyan, amilyen, és nem azt tart a lelkészi pályán, hogy én olyan vagyok, amilyen. Magamtól biztos eljönne a pont, ahol kell a váltás, vagy valahogy más csinálnék. De azt gondolom, hogy ez a pont soha nem fog eljönni, amíg az Úr ilyen, és az Úr az mindig ilyen marad.
Busz Pétert Hegedűs Márk kérdezte.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Belül ugyanaz a csend, pedig figyelek rend. Az üzenetet bent csupa-csupa önvád. De minek adod át olyan üresen cseng, hogy sose vagyok szent, és sose lesz rend. Ha kimarad a szép, pedig van elég hely. Odafutó kép, ahol te sem érsz el. A napom a tiéd, nem adod az éjjel. Ha monoton a jel, a kiben akad el. Vagyok-e még valakin, aki tudja, hogy merre talál, ha bárhova belefér? Aki bízik, hogy pont ugyanaz marad, mint a legelején. Mikor velem esel el, keresed a csapdát, ne gyere közel, ha a bizalom bánt. Te mindig te leszel, mindegy, hogy ölelsz át a magam igazát, így hogyan adom rád? A töviseket hordom, nem adom tovább, miket egymásba szúrtunk az idők során. Nem számolom, hogy hányszor égetett és fájt, mi egymásnak voltunk, nem lesz tovább. Vagyok-e még valakit, aki tudja, hogy merre talál, ha bárhova belefér? Aki bízik, hogy pont ugyanaz marad, mint a legelején. Megszólítalak, meghódítalak, megbántalak és meggyógyítalak. Minden szavam kettőnkből fakad, ha nem visszhangzod, a végén csend marad. Megszólítalak, meghódítalak, megbántalak és meggyógyítalak. Minden szavam kettőnkből fakad, ha nem visszhangzod, a végén. Van-e még feltés, minden szó van? Van-e még bármi? Amikor messzebb engedsz, jó van szabadon járni. Vagyok-e még valaki, aki tudja, hogy merre talál, ha bárhova belefér? Aki bízik, hogy pont ugyanaz marad, mint a legelején. Van-e még fét, és minden szóban van?
7 órakor hírekkel folytatjuk műsorunkat, majd kezdődik az Európa Rádió délelőtti információs magazinja, a Kontinentális reggeli. Tartsanak velünk a továbbiakban is.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Érezd, ide hazatérsz. Ne légy bolond, mert mindennél többet érsz. A tükörben nézel, ne legyen félelem. A magad nevében sorsodat ismerd meg. Valaki vár majd itthon, és sosem hagy egyedül. Vagy nézhet még rád, csak ülj le, nem menekülj. Én is már voltam mélyen, és tűnt el a nap. De van, mi mindig reményt ad, sokat mutat. Csak ne félj tőle, ez egy háladat. Az tisztít és felemel. Ne emészen semmit, csak zárd le és engedd el. Gondolj most arra, hogy mindig kapsz levegőt. Ez a szer majd etet és arcodra fény derül. Valaki vár majd itthon, és sosem hagy egyedül. A világ majd nézhet még rád, csak ülj le, ne menekülj. Én is már voltam mélyen, és tűnt el a nap. De van, mi mindig reményt ad, s utat mutat. Csak ne félj tőle, ez egy háladat.
Reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.